Sziasztok! A mai vasárnap folytatjuk a apostolok cselekedetei sorozatunkat, és folytatjuk a múlt heti Péter és Cornelius történetet is, amiről már Krisztián egy sok mindenről már beszélt a múlt héten, főleg a tiszta és nem tiszta, szent és nem szent gondolatot járta körül, én pedig most inkább Cornéliusról szeretnék beszélni, illetve arról, ami az ő házában történt, és hogy Péter oda eljutott. Ez a történet az apostolok cselekedetei 10. részében olvasható. Nem fogom végigolvasni, mert elég hosszú a rész, de több rövid szakaszt fel fogok majd olvasni a részből, és majd ezt követhetitek. De az elején szeretnék még imádkozni, hogy megérthessük mindazt, amit Isten ebből szeretne számunkra üzenni. Hiszem azt, hogy van aktuális üzenete a mi életünkre nézve és a mai napon Istennek, és kérjük Istent, hogy ezt megérthessük és meghallhassuk. Drága mennyi atyám, hálátod neked azért, hogy itt lehetünk, és ünnepelhetünk téged ezen a vasárnapon. Köszönjük, hogy azt is ünnepelhetjük, hogy te feltámadtál vasárnap hajnalban, húsvétkor, és kérlek arra, Uram, hogy taníts bennünket a te igédből a saját életünkre nézve. Köszönjük, hogy a te igéd olyan különleges, hogy mindenki számára van benne aktuális üzenet, és kérlek, hogy hadd tudjunk példát venni Cornélius hitéből, Péter hitéből, és a környezetükben lévő embereknek a cselekedeteiből, és kérlek, Uram, hogy segíts nekem átadni azt, amit tőled hallhattam. Jézus nevében. Amen. Az első 6 verset szeretném először felolvasni, amiben picit Cornéliusról olvashatunk. Ez az apostolok cselekedetei 10. részének első 6 verse. Tehát Apcsel 10.1-től. Élt Cézáreában egy Cornélius nevű férfi, az úgynevezett itáliai csapat századosa. Egész háza népével együtt kegyes és istenfélő ember volt, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, és szüntelenül könyörgött Istenhez. Ő egyik délután 3 óra tájban látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Cornélius. Ő pedig rátekintett, és megrémülve kérdezte, mi az Uram? Erre az angyal ezt mondta neki. Imádságaid és alamizsnáid emlékeztetőül feljutottak az Isten elé. Most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Ő egy Simon nevű tímár vendége, akinek a háza a tengerparton van. Mit tudhatunk meg Cornéliusról ebből az első pár versből? Egyrészt azt, hogy ő egy magasrangú katona. Méghozzá a római birodalom idején, amikor a katona az egy kemény szakma volt szerintem, mert sokszor voltak háborús helyzetek, tehát nem olyan volt, mint ma egy sorkatonának, hogy az ember megtanulja, hogy kell használni a fegyvert, de élesben nem nagyon próbálja majd ki, hanem ő komoly harcokban is valószínűleg részt vett, és úgy lehetett csak százados, úgy lehetett egy magasrangú katona, hogyha ezt jól is tette. És ebben a szakmában, a katona életben nem azok kerülnek magasrangba, akik nagyon simulékony emberek, és mindenkivel barátságosak, és mindig előzékenyen előre engednek udvariasan a lépcsőfordulóban, hanem a kemény, harcias, és akár kegyetlen emberek. Emellett azt is tudni kell, hogy Itália egy itáliai seregnek volt azt mondja, az itáliai csapat századosa, tehát valószínűleg ő nem Izrael területén volt először katona, hanem volt egy csapata Itáliában, és ott sikereket ért el, és olyan nagyra tartották őt, mint katonát, hogy kiküldték Izraelbe, ami egy problémás tartomány volt a római birodalom idején, és Izraelbe csak olyan helytartókat és csak olyan katonai vezetőket helyeztek, akiket alkalmasnak láttak arra, hogy el tudják látni a problémás helyzeteket is. Többször olvashatunk a Bibliában Jézus idején, vagy utána az apostolok cselekedetei korában arról, hogy voltak lázadások, voltak feszültségek a nép körében, Jeruzsálemben, amikor arról megy a vita, hogy Barabást engedjék el, vagy Jézust engedjék el, akkor Heródes is azt mondja, hogy fél attól, hogy felzendül a nép. És a tartományi vezetőnek, vagy a katonai vezetőnek egyrészt ez egy nagy feladat volt, hogy egy problémás tartományban tudjon tudjon helytállni, és tudja rendbe tartani a népet. Másrészt egy sokkal nagyobb stressz volt, hogyha ott mégis van egy zendülés, akkor Rómából, ami elég messze volt, könnyen azt mondhatják, hogy hát nem vagy kész erre a feladatra, nem vagy alkalmas, lefokozunk, vagy akár halálra ítélünk. Tehát volt egy nagy stressz és rizikó ebben a munkában. És mégis őről azt olvassuk, hogy egy komoly hívő ember volt, aki sokat imádkozott, sokat adakozott, kegyes ember volt, az egész nép körében jó híre volt. Hogy férhet ez a kettő össze? Hogy lehet az, hogy egy kemény katona ember, egy harcedzett ember mégis ilyen komoly hívő lesz? Gondolkodtam, hogy kihez is hasonlíthatnám Cornéliust, és eszembe jutott egy ember, akit ti biztos nem ismertek. Én egyszer találkoztam ezzel az illetővel. Amerikában jártunk az egyik nyáron, és Mogi korábban többször volt már ott, és volt egy korábbi barátnője, aki megházasodott, és Mogi is megházasodott addigra már, és volt egy közös vacsoránk, amikor így négyen ebédeltünk, vagy vacsoráztunk együtt, és kiderült, hogy ez a férfi egy amerikai tengerészgyalogos katona, ami a legkomolyabb katonai egység Amerikában. Ha emlékeztek talán arra, hogy 15-20 évvel ezelőtt volt egy tévésorozat, amit játszottak sokat, az a Jack becsületbeli ügyek. Ez tengerészgyalogosokról szólt, és ottani büntetőügyekről, ottani kihágásokról szólt. És többször elhangzott ez a sorozatban, hogy aki tengerészgyalogosként követte el bűncselekményt, az jóval nagyobb, akár dupla akkora büntetést kap, dupla olyan hosszú ideig kell börtönben ülnie például, mint egy átlagos állampolgárnak, mert ő felesküdött arra, hogy ő az országát szolgálja, hogy ő nagyon komolyan veszi a kiképzését, és neki engedelmeskednie kell. És amikor beszélgettem ezzel a tengerészgyalogos tiszttel, ő egy magasabb rangú ember volt már, akkor nem sokat mertem kérdezni a munkájáról, de azért egyet muszáj volt megkérdeznem, hogy körülbelül hány embert ölt már meg életében, vagy hogy áll ezzel a dologgal. És hát azt mondta, hogy hát ez az ember munkájához hozzá tartozik, néha előfordul, nem számolom. És akkor nyertem egy nagyot, és azon gondolkoztam, hogy mennyire más világ ez, amiben ő él, mint amiben én élek. És hogyha az ember munkájához hozzátartozik az, hogy bizonyos terrorcselekményekkor, vagy bizonyos harci eseményekkor embert kell ölni, akkor azért az szerintem az ember lelkiismeretét azért így nyomja el. És valószínűleg Cornélius életében is sok ilyen volt, amikor embert kellett ölni, amikor le kellett rendezni egy konfliktust, egy fegyveres konfliktust, és meghaltak emberek, benne volt valahogy az életében ez. És hogy ilyen emberről mégis azt írja az ige, hogy ő istenfélő volt, és nagyon sokat könyörgött Istenhez. És a könyörgései és az alamizsnái feljutottak az Istenhez. Ezt olyan jó olvasni, amikor azt látjuk, hogy halandó emberek, bűnös emberek, és azt írja róla az ige, hogy olyan sokat könyörgött, és olyan példamutatóan élt, hogy a hite, az imái és a cselekedetei, azok feljutottak Istenhez, és Isten cselekedett erre. És Isten elindult, hogy véghez vigyen egy nagy áttörést az életében, és a családjának az életében. Tehát Cornéliusnál azt látjuk, hogy hitt Istenben, pedig egy kemény ember volt, és ez arra bátorít engem, hogy bármilyen emberek is vannak a környezetünkben, akiktől most talán reménytelenek látjuk azt, hogy közelebb kerüljenek Istenhez, akkor is van lehetőség arra, hogy Isten átformálja az ő életüket is. Apusom most éppen Mongóliában van, és tegnap beszéltünk vele Skype-on, és mondta, hogy volt szombaton egy gyülekezeti alkalmam, ahol egy Japánból jövő csoport szolgált, egy lelkész, meg pár ember, aki a misszióban szolgál, vagy volt köztük egy misszionárius is. És az a misszionárius egy 55 év körüli férfi tett bizonyságot az életéről és a megtéréséről. És az egyik legnagyobb japán maffiának volt az egyik főembere. Több száz embert mozgatott, nagyon nagy drogügyeik voltak, sok-sok emberen keresztül terjesztették a drogokat, és azt mondta, hogy volt olyan, hogy megölte az egyik rivális maffia főemberét. Szóval voltak nagyon komoly dolgai. Levette az ingét, és látszott, hogy tele van tetoválva, ilyen sárkányokkal, meg furcsa dolgok a felső teste, és arról beszélt, hogy nagyon mélyről jött. Nagyon komoly bűncselekmények száradnak a lelkén. Viszont egyszer elment diakórába, és találkozott egyetlen keresztény emberrel, akivel való beszélt, és olyan nagy hatással volt az életére, hogy megtért. És oda szánta az életét Istennek. És ma Istennek szolgál, és nem kellett hozzá több, csak egy ember. Egy olyan ember, aki nem tudta, hogy ő kicsoda, aki előtt nem volt tiszta az, hogy ő egy milyen veszélyes bűnöző, és akinek az életéből vagy a hitéből meglátott valamit, és szíven ütötte ezt a japán maffia vezért, az, amit látott, hallott a bizonyságtételéből. Talán Cornelius is volt ilyen kemény ember, lehet, hogy alapvetően mindig is jó szándékú ember volt, de azért a munkája miatt került sokszor nehéz helyzetekbe, és megtért, és komolyan elkezdte keresni Istent. És az én hitem is, hogy lehet, hogy vannak olyan barátaink, ismerőseink, akik távol vannak most Istentől, de nincs annyira távol ember, hogy a hatalmas Isten le tudná őt közel hozni magához. Aztán tovább haladva a történetben, olvashatunk itt többféle látomásról. Látott egy látomást Cornelius, hogy el kell mennie, el kell küldetnie Péterért, aki Joppéban vendégeskedik éppen. Aztán látott egy látomást Péter is. Erről beszélt múlt héten a Krisztián, ez a Öldésed című látomás, amikor jönnek a csúszómászok és a mindenféle zsidók által tisztátalannak titulált állatok, és azt mondja neki Isten, hogy kezd el ezeket fogyasztani. Ebből az Öldésedből számunkra hiányozhat az, hogy süsd meg előtte, vagy valahogy készítsd fel arra, hogy ehető legyen. Nekem ez mindig olyan furcsa, hogy lehetett volna ezt megenni, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy Isten megmutatja Péter számára azt, hogy Isten sokkal nagyobb léptékekben gondolkozik, és nem csak a zsidó népről akar már Isten gondoskodni az új szövetségben, hanem minden emberről. És ahogy az ételekben is nekünk már nem kell megtartani ezeket a tisztasági szabályokat, amiket a zsidók megtartottak, úgy a kegyelem és az evangélium is sokkal szélesebb körben terjedhet már az új szövetségben. És amikor látta Cornelius is ezt a látomást, és Péter is a látomást, akkor Cornelius elküldött szolgákat Péterért, Péter is hallotta az Úrtól azt, hogy menj el ezekkel az emberekkel, akik majd jönnek érted, és akkor elmegy Péter Cornéliushoz, és felmerül bennem a kérdés, hogy túl van bonyolítva ez a történet. Minek kell ennyi látomás, minek kell ennyi embernek szólni, minek kell 2-3 szolgának elmenni Cornéliustól, Péterhez, 2 napi járóföld, aztán vissza is jönnek, 4 napot hiába gyalogoltak, miközben Péternek is mondhatta volna Isten azt, hogy menj el Cornéliushoz, aztán kezdjen neki beszélni. Hogyha ennyire odaszánt hívő az ember, akkor úgy is fogadták volna, hogyha bekopog az ajtón, és azt mondja, hogy én vagyok Péter apostol Jeruzsálemből. De valamiért Isten mégis máshogy gondolta. Adott látomást Cornéliusnak is, hogy az ő szívét is felkészítse, és használt több embert abban, hogy menjenek innen-oda, vigyenek el üzenetet, hozzák el az embert. És sok olyan cselekedet van ebben a történetben, ami szerintem meg lehetett volna spórolni, lehetett volna optimalizálni kicsit a folyamatot, de mégis ez volt az Istennek a terve. És gondolkoztam azon, hogy miért kell, hogy Isten ennyi embert használjon ebben a történetben. Miért van szükség ezekre a szolgákra, akik elmentek és elhozták magukkal Pétert, és miért nem lehetett őket megkerülni, miért volt ez fontos. És egyrészt az jutott eszembe, hogy van benne egy csomó hitlépés. És minél több embernek kellett, jóval több embernek kellett így hitlépéseket megtennie, mint hogyha az én leoptimalizált folyamatomat néztük volna. És sokszor nehezen teszünk meg egy hitlépést, amikor Isten arra indít bennünket, hogy menjünk oda valakihez, és beszéljünk neki Istenről, vagy egyszerűen csak kérjünk bocsánatot attól az embertől, akit megbántottunk, vagy engedjük el a tartozását annak, aki kölcsönkért tőlünk, de nem tudja visszaadni. És sok olyan eset van, amikor nehezen tudunk meglépni egy lépést, amire Isten bátorít, de amikor sikerült meglépnünk, onnantól kezdve felszabadul a lelkünk ez alól, és sok áldást megtapasztaltunk mi is, és az is, akivel szemben ezt tesszük. És itt is hitlépések voltak, amikor elindultak, és amikor azt mondták a nagy apostolnak, hogy gyere velünk egy pogány házába. És Péter pedig elment. A másik pedig, ami eszembe jutott, hogy talán azért kell embereknek bendelniük Isten tervébe, mert így lehet igazán hiteles. Mert lehet, hogy az japán mafiózó sem ismerte volna meg Istent, hogyha leesik a földre előtte egy igevers a Bibliából, vagy ha lát a felhőn egy feliratot, hogy Isten szeret téged, vagy bármi csodálatosnak tűnő eseményt tapasztal, lehet, hogy nem. Nem lett volna áttörés a szívében. Isten sokszor embereket használ, mert az emberek tudnak hitelesek lenni. És lehet, hogy az ember azt mondhatja, hogy hát Istennek könnyű, Jézusnak könnyű, mert ő félig Isten volt, vagy ki tudja hány százalékig volt Isten, lehet, hogy 100%-ig Isten volt, de közben ember is volt, de hogy neki könnyű, mert azért ő mégis a mennyből jött, de embernek lenni az nehéz. És emberként megtenni azt, amit a Biblia ír, és emberként hiteles hívőnek élni, az már nehéz. És ha meg tudja tenni egy ember, akkor az már elgondolkoztató. Néha nehéz helyzetbe kerülünk akkor, amikor hitelesen ki kell állni, amikor jön egy helyzet, hogy beszélj Istenről. Péter nem igazán tudja, hogy mi fog történni ott abban a házban. Nyilván van két napja, amíg gyalogolnak, amikor felkészül, amikor faggatja őket, hogy mi lesz, de belép Cornélius házába, és csak mondják neki, hogy mondd azt, amit Isten üzen neked. A mai gyülekezetekben azért ez nem így működik, tehát Attila nem ma reggel csapott le rám, hogy ma te fogsz igét hirdetni, hanem tudtam ezt előre. De sokszor az életünkben adódhatnak olyan helyzetek, hogy nagyon hirtelen kell számot adnunk a hitünkről. Mert éppen valaki rákérdez, vagy éppen valakin észreveszük azt, hogy rosszul van, nehézségben van, megkérdezzük, hogy tudunk-e neki segíteni, és Istenre terelődik a szó, és ilyenkor ezekre nincs lehetőség ott helyben felkészülni. Ha nem vagy készen rá egyébként, akkor nem tudsz mit mondani. De ha készen vagy, akkor ott el fogsz tudni kezdeni beszélni. Volt egy történet az életemben ezelőtt 5-6 évvel. Suliba tanultam logisztikát. 2 éves szakmai képzés volt, mielőtt a teológiát elkezdtem, és jól ment a suli, élveztem is, volt egy tanár, aki a főtárgyakat tartotta, aki nagyon meg volt elégedve velem, és többször volt, hogy külön is beszélgetett velem, látszott, hogy kedvel, és valamennyire biztos szerette volna azt, hogy ebben a szakmában komolyabban tovább menjek, tanuljak. És az utolsó hónapok egyikében az óra közepén egyszer csak megkérdezte csak tőlem senki mástól, viszont hangosan, hogy Áron maga hova megy tovább tanulni. És gondolom azt szerette volna hallani, hogy megyek valami komolyabb egyetemre logisztika szakon tanulni, és hát akkor én már tudtam, hogy teológiára megyek, és lelkész leszek, és hát ezt kell mondanom, beadtam a jelentkezést, nem akarom letagadni, és akkor mondtam neki, hogy hát, megyek a baptista teológiára, és lelkész leszek. És akkor kicsit így lefagyott az arcáról a mosoly. Először azt mondta, hogy hát ezt nem kommentálnám, majd sajnos mégis megtette. És mondott egy számára vicces történetet, egy emberről, aki megtért, és utána milyen butaságokat tett szerinte az életében, meg mennyire kifordult önmagából. És elindult egy körülbelül 20 perces beszélgetés az osztályban, amikor a hívőket járatták le, mondtak róluk vicces és nevetséges történeteket, és nagyon furcsán éreztem magamat, hogy ott ülök az osztályban, ahova 2 éve járok, vagyunk kb. 30-an, akik közül én legalább 12 embernek tettem már személyesen bizonyságot, és akkor, amikor négy szem közt voltunk, akkor mindenki nyitott volt, és mindenki érdeklődött, és voltak kérdéseik, és úgy láttam, hogy az osztályban van egy nyitottság. Meg mindenki tudta már akkor rólam, hogy picit furcsa vagyok, mert készültem az esküvőmre 22 évesen, meg nem mentem mindig el velük berúgni, meg ilyesmi, illetve nem mentem el velük berúgni, néha azért elmentem velük, de hogy... Tehát, hogy láttak rajtam azt, hogy kicsit más vagyok. De ott egy nagyon furcsa folyamatba kerültem bele, hogy 20 percig arról szólt az óra, hogy a hívőkről nevetgélnek, és nagyon furcsán éreztem magamat, hogy miért kerültem ebbe a helyzetbe, mi Istennek ezzel a célja, hogy lehet ebből jól kijönni. Én csendben voltam végig, mert úgy éreztem, hogy egy ilyen ellenséges légkörbe felesleges bármit is hozzátennem, mert úgysem tudnék hangosabb, meg jobb érveket kitalálni, mint amik... Tehát abban a helyzetben ott nem volt nyitva az emberek füle. És vége lett a tanításnak aznap, nagyon elkedvetlenedve bealaktam ki az iskola kapun, és odalépett hozzám egy fiú, akivel egyébként jóba voltam, de vele mélyebb dolgokról nem beszéltem még előtte. És 10 másodperc alatt rákérdezett, hogy mi volt ez, hogy mi van mögöttem, ami segített ebben a helyzetben megállni, hogy látja, hogy van valami mélyebb tartalom abban a hitben, ami bennem van, ami átsegített ezen a helyzeten, és 2 órán keresztül nagyon mélyen beszélgettünk arról, hogy neki milyen gondolatai vannak Istenről, hogy gyerekként járt templomba, de a családja elmaradt onnan, és akkor az ő életéből is aztán kimaradt. Volt egy csomó kérdés, hogy én mit, hogy gondolok, megosztott mély dolgokat az életéből is. És úgy mentem haza aznap, hogy ez egy nagyon jó nap volt, és nagyon különleges isteni csoda volt az, hogy egy ilyen mély beszélgetést alakított ki Isten ebből a nagyon nehéz helyzetből. És máig az egyik legnagyobb élmény az evangelizációhoz kapcsolódóan ezzel a fiúval van, amikor aznap beszélgettünk. És onnan indult ki, hogy ő csendben figyelt egy szituációt, és figyelt benne engem, hogy reagálok. És azt látta meg, hogy én nem vagyok egyedül ebben a helyzetben. És azt ő ki is mondta, hogy úgy látta, hogy nem egyedül csináltam ezt, hanem mintha Isten ott lett volna velem ebben a helyzetben. És az nagyon különleges volt, hogy megláthatta valaki, aki nem ment bele ebbe a lejárató kampányba, hogy az én hitem az valamilyen szinte hiteles. Tehát ott tartottunk, hogy Péter elmegy Cornéliushoz, és nem tudja, hogy mi vár rá, csak készül arra, hogy valószínűleg Istenről kell majd beszélnie. És szeretném újra felolvasni a 23. verstől a 27. versig. Másnap aztán velük együtt útra kelt Péter, és a Joppé testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézárába, Cornélius pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Cornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelte, és így szólt hozzá, állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bementek vele, sok embert talált ott összegyűlve. Beszéltem már hitlépésekről, és szerintem ez is egy hitlépés, akik elmentek erre a gyülekezeti alkalomra. Cornélius háza és Péter szálláshelye körülbelül 2 napi járóföldre volt, tehát nagyjából 4 nap telt el azután, hogy Cornélius elküldte az embereit, és visszaértek Péterrel együtt az emberek. És azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor Péter odaért, akkor sokan voltak Cornélius házában, az ő ismerősei, barátai, családtagjai közül. Meg volt szervezve egy gyülekezeti alkalom, és ott voltak az emberek. Amikor nem tudták, hogy mikor fog jönni ez a Péter. Lehet, hogy megjött aznap este 7-kor, és lehet, hogy már egy fél napja ott vártak, de lehet, hogy másnap reggel ért oda, és már az előző nap is ott voltak készenlétben. És gondolj el egy gyülekezeti alkalmat, hogy mondjuk megszerveznénk úgy, hogy vagy vasárnap érkezik meg valamikor a tanító, vagy hétfő reggel, de legyél itt. És mondjuk ide jössz délelőtt 10-re, és este 8-ra ér ide a tanító, és akkor elkezdődik az Isten tisztelet, jó hosszú. És hogy ezek az emberek figyelemmel és várakozással hallgatták Pétert. Amikor jóval korábban ott voltak már, és egy nagyon nagy odaszállás volt szerintem az, hogy eljöttek úgy, hogy nem tudták, hogy mikor fog kezdődni az alkalom. Amikor azt tudják, hogy több napi járóföldről jön a tanító, de mi ott akarunk lenni akkor, mikor ő megérkezik. És ez engem arra int ez a rész, hogy vajon az én szívem az hogy áll Istennel, amikor én Istennel találkozni akarok, és megpróbálok a napomból kifacsarni 4 percet arra, hogy valami kis igen morzsát olvassak, és imádkozzak egy picit, hogy ehhez képest mennyivel több odaszállás volt ezekben az emberekben, akik sok-sok órát föláldoztak arra, hogy majd valamikor megjön ez a tanító. Persze máskor volt, valószínűleg hozzá voltak szokva ez az emberek, hogy nem megy minden ilyen óramű pontossággal, mint ma, meg nem lehet mindenkit elérni a mobiltelefonján, de akkor is azért ez nem semmi szerintem, hogy oda mentek és vártak arra, hogy megérkezzen majd egyszer a tanító. Péter pedig elmondja azt, hogy Isten megmutatta számára azt, hogy ő nem személyválogató, és hogy ugyanúgy, ahogy a zsidókhoz eljött Jézus, ugyanúgy minden pogányra is ki szeretné terjeszteni az evangéliumot, és elkezd nekik beszélni, és eszembe jutott az igevers is, ami a 2 Timoteus 4.2-ben van megírva, hogy álljatok elő az igével alkalmas és alkalmatlan időben. Hogy Péter elment oda, és nem tudta, hogy mivel fog találkozni. És nekünk is lehetnek olyan helyzetek, hogy valaki megkérdez bennünket a hitünkről. És lehet, hogy alkalmasnak érezzük az időt, lehet, hogy egyáltalán nem érezzük alkalmasnak, hogy most beszélgetni kelljen. De ezekből lehetnek a legjobb beszélgetések. Egyszer az egyetemen, amikor a Corvinuson ültem, ott általában nem hívők vannak körülöttem, és volt egy angol órám, az angol csoporttal csak heti egyszer találkoztam, és nem ismertem körülbelül senkit közülük. Egyszer volt egy szituációs feladat, a mellettünk ülővel kellett volna angolul beszélni, angol anyanyelvi tanár, és az előttem levő, akinek nem velem kellett volna beszélnie, így hátrafordul hozzám, és megkérdezi, hogy miért van egy gyűrű a kezedem? Mondom, hogy hát mert házas vagyok. Jaj, de jó! Erre vártam, hogy valakinek föltessem a kérdéseimet, és elkezdtem mondani magyarul, úgyhogy mindenki hallotta, csak a tanár nem, hogy mi miről beszélünk, és mondta, hogy 3 hete költöztem össze a barátommal, akivel egyébként 3 éve nagyon jó meg vagyunk, de mióta összeköltöztünk, minden nap veszekedünk, és nem értem, hogy mi van, és ott teljesen kijöntötte nekem a párkapcsolati problémát az óra közepén, és akkor én így próbáltam valamiket mondani a tapasztalataimból, vagy azokból, amiket gondolok, vagy a látásmódomból, de nagyon különleges szituáció volt, hogy az óra közben valaki megszólít, és amiatt, mert egy gyűrű van a kezemben, fölteszi nekem a párkapcsolati kérdéseit, soha nem beszéltem vele előtte. És lehetnek ilyen szituációk, amikor teljesen alkalmatlanak érezzük az időt. De mégis valahogy Isten valakit akar használni ennek az embernek az életében, hogy a kérdéseire válaszokat kapjon, és így ránk talál ez az ember is. Olyan jó, amikor ezekben a helyzetekben tudunk jó válaszokat adni. És persze olyan tapasztalataim is vannak, amikor nem bírtam megszólalni, pedig volt, aki megkérdezte, hogy hiszek-e Istenben, és olyan rossz paszban voltam, hogy nem bírtam azt mondani, kb. Semmit nem válaszoltam rá, vagy valahogy nagyon elsúnyogtam a választ, hogy ne kelljen tovább beszélni, mert abban a helyzetben nem voltam olyan lelki állapotban, hogy tudjak erről beszélni, tudjak erről bizonyságot tenni. és remélem, hogy az az ember valaki más találhatott, aki tudott neki bizonyságot tenni. De mennyivel jobb az, amikor készen állunk arra, hogy számot adjunk a mi hitünkről és a bennünk élő reménységről. Tehát Péter elkezdett Cornelius házában beszélni az igéről, és elmondta azt, hogy mit értett meg Jézus Krisztusról. Ugye ők egy olyan csoport volt, akik hittek Istenben, akik ismerték az Istent zsidó módon. Tehát, hogy ismerték a Tórát, ismerték a 10 parancsolatot, ismerték a Mózes könyveit, de nem ismerték Jézus Krisztus. Nem tudták, hogy Jézus Krisztus az a megváltó, az a messiás, akire várnak az emberek. De Péter elkezd beszélni, és tele van tűzzel, tele van hittel, és ahogy beszél, és ahogy rajta keresztül munkálkodik Isten szent lelke, úgy megértik az emberek, hogy tényleg Jézus Krisztus az, akiről szóltak a prófétek, és akire vártunk, és aki a hitnek a beteljesítője. Nem olvastam fel ezt az egész történetet, de otthon olvassátok el, hogy hogyan beszél Péter, hogy az egész történetnek lássátok a folyamatát majd még egyszer. Csak a legvégét szeretném felolvasni, ahogy megtorpan az ige hirdetésében Péter. Ez a 10. rész 44. versétől a 48-asig lesz. Míg ezeket a szavakat mondta Péter, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták az igét, és elámultak a zsidó származású hívők, akik Péterrel együtt jöttek, hogy a pogányokra is kitöltött a Szentlélek ajándéka. Hallották ugyanis, amint nyelveken szóltak, és magasztalták az Istent. Akkor megszólalt Péter, vajon megtagadhatja a vizet valaki ezektől, hogy megkeresztelkedjenek, akik ugyanúgy megkapták a szent lelket, mint mi. És úgy rendelkezett, hogy keresztelkedjenek meg Jézus Krisztus nevében. Ők pedig megkérték, hogy maradjon néhány napig még náluk. Tehát Péter elkezd tanítani, és annyira nyitott az emberek szíve, annyira felkészítette Isten már őket, hogy ahogy elkezd igét hirdetni, megtérnek az emberek. És őszinte bűnbocsánatra jutnak, és befogadják a szívükbe Jézus Krisztust, amikor nem mondta még el itt Péter azt, hogy kell elmondani a megtérő imáját, meg nem mondott praktikus tanácsokat, hanem csak egyszerűen az igét hirdette. De Isten igéjének annyira nagy súlya tud lenni, annyira fajsúlyos, hogy az emberi életeket meg tudja változtatni. A János evangélium elején olvasható az igevers, februárban beszéltem is erről, hogy az ige testé lett, és az ige az maga Isten. És hogy néha Isten igéje, amikor azt kimondjuk, amikor azt tanítjuk, akkor az annyira valóságos, annyira hatalmas, annyira erőteljes, hogy mintha az cselekedne, mintha egy személy lenne. Az ember szívében változásokat hoz. Az, hogy Isten igéről beszélünk, az, hogy az igazságot kimondjuk. És ahogy Péter itt tanít, az emberek szívében elvégzi Isten igéje ezt a munkát. Hogy olvashatjuk az igében, hogy nem tér vissza Isten beszéde, annélkül, hogy el ne végezte volna az ő feladatát. Itt ezt látjuk, hogy kész van az emberek szíve, és megtérnek, és megkapják a Szentlélek ajándékát. Az, hogy megkapták a Szentlélek ajándékát, ajándékot kaptak Istentől, az egyértelműen annak a jele, hogy megtértek. Hogy a szívükben végbe ment az a változás, végbe ment az újjászületés, és nagyon különleges számomra személyesen is az, hogy ez ilyen gyorsan meg tud történni. És tudjátok, hogy gyülekezetplántálásra készülünk, imádkozunk sokat, sok éve már azért, hogy Budapesten, a Moszkva tér környékén az emberek közel kerüljenek majd Istenhez. És olyan reménykeltő és olyan biztató számomra az, hogy Péter elmegy egy helyre, ahol nem ismeri az embereket. De Isten annyira előkészíti a talajt, Isten annyira mozgatja már évekkel, évtizedekkel korábban az emberek szívét, hogy ahogy elkezd az igéről beszélni, úgy csodák történnek, úgy emberi szívek megváltoznak, úgy megtérnek az emberek, és leteszik a bűneiket, a terheiket Isten lába elé, és Isten újjászüli őket. És ez olyan nagy dolog, hogy sokszor vetünk magokat, de itt Péternek megadatik az is, hogy rögtön az aratásba kezdjen bele. És Isten sok ember életében itt munkálkodik. Szóval jó ezt látni, hogy Isten munkálkodik már sokkal korábban azelőtt, mint hogy mi akár találkoznánk egy-egy emberrel. És lehet, hogy te leszel az utolsó ember, aki beszélsz az igéről, mielőtt megtérne az illető. Egyszer a teológián hallottam egy kutatást, ami azt mondta, hogy egy átlagembernek 16-17 hívővel kell találkoznia, mire megtér. 16-17-szer kell hallani az evangéliumot. És ez kicsit úgy elkezdetlenített, hogy hú, hát az elég sok, hogyha mi vagyunk az elsők, akkor az eléggé hosszú idő, mire beérik a gyümölcs. De egyrésztről hiszem azt, hogy ezt akár meg is rövidítheti Isten ezt a folyamatot, másrésztről meg lehet, hogy már 15-ször találkozott az ember olyan emberekkel, akik neki beszéltek Istenről, és nem nekünk kell a legelejétől kezdeni, de olyan is lesz, hogy legelőször hallanak majd tőlünk Istenről. Aztán, ahogy Péter benne van ebben a folyamatban, és meglepődik azon, bár tudta előre, hogy Isten azért küldi el, hogy a pogányoknak is hirdesse az evangéliumot, mert megértette a látomásnak a jelentését, de mégis nagyon meglepődik azon, hogy milyen nagy dolog történik, hogy megtérnek a pogányok, megtér Cornélius egész házanépe, megtérnek az ott lévő barátok, ismerősök, és azt mondja, hogy ki tilthatná el őket attól, hogy megkeresztelkedjenek, bemerítkezzenek. Ki az, aki akadályt szabhat ezeknek a megtért pogányoknak arra, hogy bemerítkezzenek. És ott helybe be is merítkeznek. És erről eszemlített egy másik történet, amiről néhány héttel ezelőtt volt szó, az etióp kincstárnak a története, aki amikor találkozik Fülöppel és hallja az igét, akkor ő maga kérdezi meg, hogy mi akadálya van annak, hogy bemerítkeznek. Ebben a korban általában nagyon hamar a megtérés után volt a bemerítés. A mi gyülekezetünk és egyházunk gyakorlatában ez egy kicsit később van, mert fontosnak tartjuk azt, hogy megismertessük a hitnek az alap témáit az új megtértekkel. Lehet, hogy pár hónap, fél év eltelik a megtérés és bemerítkezés után. Annak is, aki hamar be akar merítkezni, van, akit meg évekig győzköd Isten, engem is másfél évig győzködött erről, de meggyőzött. De vannak ma is olyan felekezetek, például a Golgota gyülekezet, ahol nagyon gyorsan bemerítik az embert azután, hogy megtért. És van egy barátom, aki velem múlt hónapban beszélgettem alfa kurzusról, hogy ők hogy csinálták a gyülekezetében. Ez az alfa kurzus egy tipikusan még nem megtért embereknek szóló evangelizációs folyamat. Közös vacsorával kezdődik minden héten egyszer, 3 hónapon keresztül. Együtt vacsoráznak, aztán beszélgetnek, van egy 20-25 perces téma a Bibliáról, vagy különböző témák, ki volt Jézus, ki az Atya, mi a bűn, mi az úrvacsora. És ennek a folyamatnak van egy része, hogy 2 hónap után van egy egész hétvégés együttlét, és ők éppen a Dunaparton az egyik srácnak a nyaralójánál tartották ezt a hétvégét, és a Dunaparton ülve ment az egyik tanítás, éppen a Szentlélekről volt szó, és az egyik új ember, aki azokban a napokban tért meg, megkérdezte azt, hogy mi akadálya van, hogy most itt bemerítsetek engem. És kicsit beszélgettek vele egy negyed órát, hogy tényleg megtérte, tényleg megértette azt, hogy miről szól az evangélium, miről szól a bűnbocsánat, meg minden, aztán bemerítették ott helyben. Nálunk ez nem annyira szokás, hogy ennyire gyorsan, meg nincs itt a Duna mellettünk, de Isten néha ilyen gyorsan elvégzi az ember szívében azt, hogy itt az idő arra, hogy lépjél, hogy itt az idő arra, hogy megtegyél egy hitlépést, hogy azt az elköteleződést kifejezd úgy is, hogy bemerítkezzel, amit Isten felé szeretnél kinyilvánítani, és meg akarod tenni ezt a hitlépést, ami egy fontos lépcsőfok a hitelnek a növekedésében is. Én azt gondolom, és azt tartom, hogy a bemerítés egy nagyon fontos lépcsőfok, amit ha kihagyunk a hívő életünkből, akkor az sok mindenben akadály lehet. És ha erre rálépünk, és engedelmeskedünk ennek az isteni kérésnek, útutatásnak, akkor sok mindenben segít tovább lépni az életünk során. Tehát egy fontos dolog, akkor is, ha nem aznap történik, amikor az ember megtér. De itt Cornélius is, és a többiek is a házban, ahogy megtértek, azt mondja Péter, hogy akkor merítsük be őket, akkor segítsünk nekik a hitük további növekedésében. És ott is marad utána még néhány napig. És később olvashatjuk már a 11. részben, hogy Jeruzsálembe is jönnek még vezetők, hogy találkozzanak velük, hogy lássák ők is azt a csodát, hogy beindult az evangélium a pogányok között is, és hogy ők is szolgáljanak feléjük. Tehát elindult valami Cornéliuszék házában, elindult Istennek egy komoly munkája, olyan emberek életében, akik valamit hittek Istenről, valamilyen hitbeli előképzettségük van, de sokszor tele voltak bűnnel az életükben. De mégis Isten lehajolt hozzájuk, és embereken keresztül elkezdett velük foglalkozni. Bátorító számomra az, hogy embereket használ végig Isten a történetben. És olyan embereket, akik ugyanolyanok, mint mi. Akik sokszor elfáradunk, sokszor vannak rossz döntéseink, vannak hibáink, de mégis Isten akar bennünket használni az emberek felé. Ahogy minket is úgy vont Isten közelebb a gyülekezethez, hogy embereket használt. Amikor én elkezdtem gyülekezetbe járni, 18 éves voltam, a nővérem már járt a helyi baptista ifjúságba, Székesfehérváron, és én nagyon szerettem jégkorcsolyázni, viszont volt egy problémám, hogy a baráti társaságomból nem nagyon volt senki, aki szerette volna ezt a sportot, mert ők el lehetett menni kocsmázni, meg el lehet menni foci meccsre, de korizni nem. És a tesóm nagyon fundorlatos módon kitalálta azt, hogy az ifit ráállítja arra, hogy járjunk jégkorcsolyázni egész télen. És ő ment a barátaival 10-12 emberrel rendszeresen korizni, hát én is mentem vele, mert legalább valaki meg tudok köszönni a pályán. És egész télen, 3 hónapon keresztül minden hétvégén ott voltam, és koriztam az ifi srácokkal, és jól éreztem magukat velem. Jól éreztem magamat velük. És kitavaszodott, a jégpálya bezárt, és én elkezdtem el kötődni ezeket az emberekhez, és elkezdtem járni az ifire, közben egyre kevésbé éreztem jól magamat a barátaimmal a kocsmába, és elkezdtem inkább az ifi felé húzni, és a tavasz végére megtértem. És ez még így rendben is volt, de eljött a november, és kinyitott a jégpálya, és hívtam a srácokat korizni, és senki nem akart menni, és mondtak, hogy nem szeretünk korcsolyázni. És rájöttem arra, hogy kb. Miattam volt az egész tavaly téli dolog. Hogy egyszer tudtam elhívni egész télen a csapatot, hogy menjünk el korcsolyázni. Előző télen meg ott voltunk, nem tudom, 15 héten keresztül. És akkor így átértékelődött bennem a dolog, hogy lehet, hogy miattam volt egy sportmissziója azon a télen az ifinek, és én ebből nagyon sokat épültem, és megtaláltam Istent. Azért, mert 10-12 fiatal rendszeres onda szánta a szombat délutánját arra, hogy menjünk korcsolyázni, hogy valahogy én közelebb kerülhessek a gyülekezethez és Istenhez. És ez nagyon nagy dolog. Egyrésztről nagyon hálás is vagyok nekik emiatt, másrésztről meg jó példa is az, hogy egy-egy emberért közösségileg nyúlni, és meg is volt a gyümölcse, az áldása ennek. Isten embereket használ arra, hogy minket közelebb vigyen magához, és minket embereket használ arra, hogy más embereket közel vigyen magához. Az evangelizáció sokszor nem arról szól, hogy kiállunk a téren is, és egy mikrofonnal és egy doboz hangú erősítővel beszélünk Istenről. Erről is szól, de nem csak így, és az átlag ember életében nem így van. Hanem úgy, hogy észreveszed a munkatársadon, észreveszed az iskolatársadon azt, hogy éppen rosszul van, és megkérdezed tőle, hogy mi a problémája, hogy mi a lelki terhe, és lehet, hogy egy beszélgetés kialakul belőle. Vagy egyszerűen élsz mellettük hitelesen, hívőként, és lehet, hogy lesznek olyan szituációk, hogy rákérdeznek arra, hogy te miért csinálod más, hogy neked miért van több tartás az életedben. Vagy elkezdesz beszélni olyan emberrel a vonaton, akire nem számítottál korábban, de Isten mégis használ vele kapcsolatban. legyetek készen alkalmas és alkalmatlan időben is arra, hogy számot adjatok a hitetekről. Erre szeretnélek bátorítani benneteket, hogy tanuljunk Pétertől, Cornéliustól, abban, hogy mertek hitből lépni, mertek hitből élni, és mertek kérdéseket feltenni adott esetben, és Istennel jártak, és Isten munkálkodott az életükben. És most, amikor fogunk imádkozni, akkor szeretném, hogy kérjünk alkalmakat és lehetőségeket arra, hogy tudjunk bizonyságot tenni olyan embernek, aki a környezetünkben van, aki heti szinten láthatja az életünket. És akit lehet, hogy Isten már régóta készít arra, hogy a mi életünkön keresztül közelebb kerülhessen Istenhez. Hogy kérjünk alkalmakat és lehetőséget arra, hogy megvalljuk a hitünket a környezetünkben. Nem kell messzire menni, csak azok felé, az emberek felé, akik a legközelebb vannak hozzánk a munkánk, vagy a lakóhelyünk miatt. És én hiszem azt, hogy Isten nagyon jó tapasztalatokat fog adni ezzel a kapcsolatban, amikor merünk majd beszélni Istenről, és átéljük azt, hogy Isten nyitott szíveket adott a hallgatóknak. Imádkozzunk most. Drága Istenem, hálát adok neked azért, hogy bennünket, embereket megérintettél, és mindannyian, akik itt lehetünk, azok azért lehetünk itt, mert már valaha, vagy mi vagy a szüleink, megtapasztalhatták azt, hogy te nyitsz felénk, te egy elérhető Isten vagy, te válaszolsz a kérdéseinkre, te szereted az embert, szereted a bűnös embert attól függetlenül, hogy nem tudunk tökéletesen élni. És kérlek arra, Istenem, hogy segíts nekünk, hogy tudjunk hitből lépni, tudjunk készek és alkalmasak lenni akkor, amikor valaki megkérdezi, hogy te miért hiszel, te miért vagy más, te miért teszed ezt vagy azt, másképpen, mint a többiek. Kérlek, Uram, hogy segíts, hogy ezekben a helyzetekben tudjunk jó példával járni, tudjunk hitelesek lenni és beszélni rólad, tudjunk bátrak lenni. Köszönjük, hogy azt ígéred számunkra, hogy a pártfogó, a Szentlélek mindig eszünkbe fogja juttatni azokat a mondatokat, amikor számot kell adnunk a hitünkről, hogy ezt te megígérted. És köszönöm, Istenem, hogy tanítottál bennünket ezeknek az embereknek a hitéből, a példájából. Kérlek, hogy segíts, hogy a következő hetekben, amikor jönnek ilyen alkalmak, akkor tudjunk beszélni arról, hogy mi kiben hiszünk, és köszönjük, hogy te munkálkodsz a szívekben is, és elkészíted a szíveket arra, hogy befogadhassák a te üzenetedet. Hálát adunk azokért az emberekért, akik felénk szolgáltak, amikor közeledtünk Istenhez, akik utánunk jöttek, amikor mi még tévutakon jártunk, görbeutakon jártunk, és köszönöm, Istenem, hogy te magad is cselekvő Isten vagy, és embereket is használsz abba, hogy a te munkád végbe menjen. Jézus nevében. Amen.